19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Egyelőre ismeretlen okból lezuhant a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett hétfő délelőtt. A pilóta katapultált, életben van. Magyar Péter miniszterelnök azt közölte Facebook oldalán, hogy az előzetes jelentés alapján személyisérülés nem történt, a civil infrastruktúrában nem keletkezett kár. Az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán hétfőn dél körül közölte a lezuhant Gripen pilótájának állapota stabil, megfigyelés céljából mentőhelikopterrel szállították kórházba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tudatta, a gép pilótája mindent megtett azért, hogy a repülő honvédségi területen érjen földet, a baleset kivizsgálása folyamatban van. Györfi Mihály szolnoki polgármester hétfőn a helyszínen elmondta, hogy Kecskemétről szállt fel a Gripen vadászgép, mely a szolnoki helikopter dandár területén zuhant le. Négy civil szervezet, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége is részt vesz tanácskozási joggal a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői kiválasztási folyamatában, közölte Hantos István, a Parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának tiszás elnöke a Facebook oldalán. A kormánypárti politikus szerint az NVVH elnöki és elnökhelyettesi pozíciói a beérkezett pályázatok feldolgozása után a héten a legfontosabb szakaszához ér a kiválasztási folyamat. Kedden és szerdán a nyilvános bizottsági meghallgatásokkal folytatják a munkát, csütörtökön pedig várhatóan döntést hoznak, megválasztják az elnököt és az elnök helyetteseket is. Nem vesz részt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek jelölésében és kiválasztásában a Fidesz frakció, illetve az NVVH létrehozásáról szóló törvény felülvizsgálatát kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál. A Fidesz frakció hétfői közleményében azt írta, hasonló szervezet legutoljára a kommunizmus legsötétebb éveiben működött. A Fidesz képviselő csoportja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal szabályozását számos ponton alkotmánysértőnek tartja, arra hivatkozva, hogy a hivatal vizsgálhat, nyomozhat, vádat emelhet, vádképviseletet láthat el, folyamatban lévő ügyeket elvonhat, emellett lehallgathat, kényszerítő eszközről dönthet, fedett nyomozót alkalmazhat és magánvállalatokat vehet saját irányítása alá, áll a közleményben. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése utáni hetek, valamint a kollégiumi jelentkezések elutasítása utáni idő jelenti az albérletpiaci főszezont. Ekkor egyszerre jelennek meg nagyobb számban a lakást kereső diákok, miközben a tulajdonosok egy része is erre az időszakra időzíti kiadó ingatlanának hirdetését. Az idei szezon adatai alapján a roham egyelőre országosan visszafogottabb, mint tavaly vagy tavaly előtt. Igaz, vannak kivételes városok, ahol nagyobb lendülettel indult a szezon. Az egyetemvárosok közül Debrecenben 220, Szegeden 215 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200, Pécsen 183 ezer forint, Miskolcon pedig 130 ezer forintnál húzódott a középérték, mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Nagyon izgalmas időszakot él át az ingatlan piac, annak ellenére, hogy látszólag nem sok minden történik. Ennek az áll a hátterében, hogy a nyár az alapvetően inkább a pihenésről szól, de ez inkább az ingatlanpiac adásvételi oldalát jellemzi, amikor kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, akkor viszont megélénkül az albérleti oldal, az albérlet szezon. Ez pedig azt jelenti, hogy már másnap elkezdenek csörögni a telefonok. Ez abból a szempontból izgalmas, hogy a 2020-as évekhez képest, most 2026-ra gyakorlatilag ez a szezon kezdet, ez a szezon lendület bizonyos szempontból elmaradt. Miskolcon általában 130-140 ezer forint közbérleti díja jellemző, ez még mindig a legolcsóbb egyetemvárosok közé tartozik.
megfeleltek a termékbiztonsági előírásoknak a Fogyasztóvédelmi Hatóság által ellenőrzött tanszerek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag tolltartókat, ceruza és tolvég díszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. Az iskola kezdéshez kapcsolódó ellenőrzések során arra helyezték a hangsúlyt, hogy a gyerekek által használt termékek megfeleljenek az előírt biztonsági követelményeknek, és használatuk ne jelentsen egészségügyi kockázatot. A szakemberek például a gyurmák és zsírkréták esetében egyes nehézfémek jelenlétét vizsgálták. Kiemelten figyeltek arra, hogy a gyerekek által gyakran használt, illetve egyes esetekben a szájukkal is érintkező termékek ne tartalmazzanak egészségre ártalmas anyagokat. A hatóság arra hívja fel a szülők figyelmét, hogy a tanszerek kiválasztásakor ne csak az ár vagy a termék megjelenése alapján döntsenek, érdemes a minőséget, a kivitelezést, illetve a tartóságot is mérlegelni, vásárlás előtt tájékozódni az üzletek és webáruházak kínálatáról, jelezte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Tiszán inneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Kovács Róbert Péterné, a miskolci Szalai Sámuel Református két tanítási nyelvű általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának, továbbá a Tiszaújvárosi Református Egyházközségben végzett odaadó szolgálatának elismeréseként. A díjat a Tiszán inneni Református Egyházkerület éves rendes közgyűlésén vehette át. A díjazottat hallják.
Rendkívüli megtiszteltetésként ért ez engem azokban a napokban, amikor erről értesültem és gondolkodtam, hogy hogy is került ez a történetbe, hogy is kerültem én bele, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen én az elmúlt időszakban, az elmúlt 40 év alatt tettem nap mint nap a dolgomat, természetes volt minden számomra, és hogy mit is éreztem én ezzel kapcsolatosan, hálát a jó Istennek, hogy alkalmassá tett a szolgálatra, a munkára, és hogy szolgálhattam. A dicsőség természetesen az nem az enyém, hanem a jó Istené, az ő kegyelme, hogy megtartott nap mint nap, és erőt adott sokszor nehéz helyzetekben és problémák megoldásában. De igazából most is, ha visszagondolok, most is azt érzem, hogy kegyelem volt minden nap, minden tanév, és az elismerés az nem csak az enyém, hanem azért a közösségé szerintem, amiben dolgozhattam, mert a pedagógus munkája, egy vezetőhelyettes munkája az mindig csak közösségben lehet értelmezni, és közösségben lehet megélni, ezért amikor egy díjat kap akár egy közösség, akár egy személy benne, én úgy gondolom, hogy az mindig egy egész közösségnek az elismerése.
A következő napokban 5 megye több mint 60 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatott a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság hétfőn. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen. A finom permetet az esti-éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. Azt írták, az országon átvonuló esők ellenére változatlanul a szájos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyogtenyésző helyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is szárazak, így nem tud a szúnyoglárváknak megfelelő élőhely kialakulni. Ugyanakkor a napokban leesett néhány milliméter csapadék az inváziós fajok további térhódításának kedvez. Ezek a szúnyogok elsősorban a házak körül kialakuló kisebb vizekben fejlődnek ki, egészen kevés csapadék vagy akár a locsolásból visszamaradt, néhány deciliter víz is elegendő a szaporodásukhoz, írta a katasztrófa védelem. Csak nem 250 szénabála és 20 köbméter trágya égett le Geszteinél. A miskolci és szerencsi hivatásos tűzoltók vonultak ki a vasárnap éjjel keletkezett tűzhöz. A 3605-ös út mellett 100 négyzetméter száraz fű is lángra kapott. A tűzoltók még hétfőn is dolgoztak a területen. Az esetnél egy miskolci és egy szerencsi vízszállító jármű is segítette a beavatkozást, tájékoztatott az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Tiszán Inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.
Nézd le örök hatalom, nyomorult földünkre, szegényre. Bősz mars dúl mindenfele, hosszú háborúságok pusztítják, megláthatod itt régóta a népet. Adj nékünk, jóságos atyánk, békét valahára. Múlj fogjanak el tőlünk a bajuk, s a halál riadalma. Mújjanak el tőlünk a bajuk, s a halál riadalma. Te az ég meg a csillagok egy ura, Isten atyánk, nézd le örök hatalom, nyomorult földünkre, szegényre. Ősz mars túl minden fele, adj nékünk, jóságos atyánk, békét valahára. Mújjanak el tőlünk a bajok, s a halál riadalma. Mújjanak el tőlünk a bajok, s a halál riadalma.
Kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség! Vilcskó Péporcs Mária vagyok, a kótai gyülekezetbe osztott lelkipásztora. A mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levél 9. részéből szól hozzánk, melyből a 8. verset választottam, amely így hangzik. A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy amíg az első sátor fennáll, addig nem nyílik meg a szentélybe vezető út. Kedves testvérek, ismerős lehet az érzés, amikor valahová nagyon szeretnénk bejutni, de egy lezárt ajtó áll előttünk. Talán egy kórházi folyosón várunk hírekre. Talán egy hivatalban ülünk, és a nevünk vagy a számunk elhangzására, megjelenésére várunk. Vagy éppen egy számunkra fontos ember zárkózott el tőlünk, és nem tudjuk, hogyan kerülhetnénk újra közel hozzá. A bezárt ajtó azonban nem csak azt jelzi, hogy van valami a túloldalon, hanem arra is emlékeztet, hogy mi ezen az oldalon maradtunk. A zsidókhoz írt levél mai szakasza első hallásra távolinak tűnhet. A szent sátor berendezéséről, mécstartóról, asztalról, kenyerekről, függönyről és áldozatokról beszél. Olyan világról, amelyet mi már csak bibliai leírásokból ismerünk. Mégis nagyon emberi tapasztalat van mögötte. Az, hogy az ember vágyik Isten közelségére, de közben érzi, hogy nem tud egyszerűen csak úgy besétálni hozzá. A sátorban volt egy első rész, ahová a papok rendszeresen beléphettek. De volt egy belső rész is, a szentek szentje, ahová csak a főpap mehetett be, ő is csupán évente egyszer, és ő sem mehetett üres kézzel, áldozati vér nélkül. A függöny tehát láthatóan elmondta azt, amit az ember lelki ismeretében is sejt, hogy az Isten szent, mi pedig nem tudjuk magunkat saját erőnkből szenté tenni. Talán van, amikor ezért is igyekszünk rendezni az Istennel való kapcsolatunkat. Megígérjük, hogy holnaptól türelmesebbek leszünk. Megpróbáljuk jóvá tenni, amit elrontottunk. Több jót teszünk, hát ha ellensúlyozza azt, amit szégyellünk. Elvégezzük a megszokott dolgainkat is, és ezek között bizony sok értékes dolog lehet. A bocsánat kérés, a bűnbánat szükséges, a jó tett áldás, az imádság és az Isten tisztelet ajándék, de egyik sem válik olyan fizetségé, amellyel megvásárolhatnánk Isten közelségét. Az ige azt mondja a régi áldozatokról, hogy a lelki ismeretében nem tudják tökéletessé tenni a szolgálattévőt. Ez különösen megérinthet minket az esti órákban, hiszen napközben sok mindennel el tudjuk foglalni magunkat. Feladatokkal, emberekkel, zajjal, okos eszközökkel. Amikor azonban elcsöndesedik a ház, megszólalhat a lelki ismeret. Eszünkbe jut egy bántó mondat, egy elmulasztott lehetőség. Valaki, akivel igazságtalanok voltunk, vagy nem is egy konkrét tett, csak az a nyugtalanító érzés, hogy nem vagyunk olyanok, amilyeneknek lennünk kellene. Ilyenkor hajlamosak vagyunk két kevésbé jó irányba indulni. Az egyik az, hogy mentegetni kezdjük önmagunkat. Azt mondjuk, hogy más is így tett volna, hogy a másik kezdte, hogy amúgy is nehéz napon volt. A másik, hogy szinte magunkra zárjuk a vádat. Azt mondva, hogy én már csak ilyen vagyok. Én már nem változom. Rajtam nem lehet segíteni. De a mentegetőzés nem tisztít meg, az önvád pedig nem gyógyít meg. A régi szentély mindkettőnél őszintébb volt. Ki mondta, hogy a bűn valóságos, és az embernek szüksége van arra, hogy Isten utat nyisson hozzá. Ez a szakasz, a mai ige szakaszunk még főként a zárt ajtót mutatja, de azért teszi, hogy felismerjük majd az ajándék nagyságát. Mert a keresztény hit reménysége nem az, hogy ügyesebben kell keresnünk a bejáratot. Nem az, hogy elég sok jó teljesítménnyel egyszer majd beljebb engednek, hanem az, hogy Isten maga készített számunkra utat. Hogy amit mi nem tudtunk eltávolítani, megnyitni, azt Krisztus eltávolította és megnyitotta. Talán ma este úgy érzi valaki, hogy távol van Istentől. Lehet, hogy régen imádkozott. Lehet, hogy sok csalódás, kérdés vagy bűntudat rakódott közé és Isten közé. De a mai ige nem azt kérdezi, hogyan jutottál ilyen messzire, hanem segít őszintén kimondani, szükségem van arra, hogy Isten közel legyen hozzám. Ez nem kudarc, ez egy kezdet. A sátor tárgyai, szertartásai és ismétlődő áldozatai ideiglenes jelek voltak. Mint amikor sötétben van egy útjelző tábla, amely megmutatja, merre van az otthon. Nem a tábla az otthon, de jó irányba mutat. A régi rend is Krisztus felé mutatott. Arra, aki nem csak beszél Isten közelségéről, hanem valóban közel jön hozzánk. Aki életét adta értünk. Ezért ma este nem kell úgy tennünk, mintha minden rendben volna. Megállhatunk Isten előtt úgy, ahogyan vagyunk, és kérhetjük, Uram, mutasd meg nekem Krisztusban a hozzád vezető utat. Isten előtt az őszinte szükség nem szégyen. Éppen ott kezdődik a kegyelem megtapasztalása, ahol felhagyunk azzal, hogy önmagunkat próbáljuk megmenteni. Az este csendjében gondoljunk arra az ajtóra, amelyet mi nem tudtunk megnyitni, de amelyet Isten Krisztus által megnyitott. A békességünk, a megelégedettségünk ne abból szülessen, hogy tökéletes napokat, időszakokat zártunk, hanem abból, hogy nekünk tökéletes megváltunk van. Amen. Imádkozzunk. Szent és irgalmas Istenünk, megállunk előtted ezen az estén. Köszönjük, hogy előled nem kell elrejtenünk semmit, mert te ismered életünk minden részét. Látod azt is, amiért hálásak vagyunk, és azt is, amit talán szégyellünk, Ismered a kimondott szavainkat, elhallgatott gondolatainkat, jó tetteinket és mulasztásainkat. Urunk, sokszor megpróbáljuk magunkat igazolni előtted és egymás előtt. Máskor talán reménytelenül vádoljuk önmagunkat. Kérünk, szabadíts meg mindkettőtől. Adj olyan őszinte bűnbánatot, amely nem menekül el az igazság elől, de mindennél jobban bízik a te irgalmadban. Mutasd meg, hogy nem a saját érdemeink nyitják meg a hozzád vezető utat, hanem az Úr Jézus Krisztus kegyelme. Könyörgünk azokért, akik ma este távol érzik magukat tőled, akik talán régen nem tudtak már imádkozni, akikben sok a kérdés, vagy a csalódás, vagy akik talán azt gondolják, hogy már nincs visszaút. Lépj közel hozzájuk, add, hogy meghallják a te hívó szavadat. Vigasztald azokat, akik kórházi folyosón, üres lakásban, magányosan vagy éppen nyugtalan szívvel várakoznak. Tisztítsd meg lelkiismeretünket, segíts rendezni kapcsolatainkat, adj bátorságot, bocsánatot kérni és megbocsátani, ahol erre van szükség. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért nem maradunk az ajtón kívül. Add nekünk ma éjjel azt a békességet, amely nem saját hibátlanságunkból, hanem a te végtelen hűségedből és kegyelmedből fakad. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Revicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám, örökül anyám. Kis Jézus inkben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre fűmet, hogy fölidézem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt épp, a kedves ákác virágzott a ház előtt. A lemenő nap fénysugára reszketett ajkán, zárt szemén. Apám ott állt a ravatalnál, és vélem együtt sírt, szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mély sárgák is kopottak el lapok. Rég volt, midőn ez imakönyvből még az anyám imádkozott. Kék sejem szállal összekötve van itt hajamból egy kevés. Aranyos fürtjeimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Emitt egy szentnek vízna képe, és egy régi halvány Mária. Elnézem. Éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel. Kísérőm a nehéz úton. Vigasztalást vegyít a kínhoz, a te imád, ó Jézusom! Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszolom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, és hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem, megalázva idegenek közt éltem én, de azt a régi imakönyvet és emléked szentül őrizém.
álom, édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Rossz fiú, jó helyen. Sára néni, a hajós gazda felesége, éppen vizet akart meríteni a Dunából, mikor nagyot sikoltott, még a vedret is elejtette. Szerencse, hogy az úton hosszú láncra kötve csüngött az uszályhajó oldalán. Péter, Péter, gyűjjék ma! Nézze, mi úszik ott a vízen! Péter gazda oda sietett, aztán egyet se szólt, csak végig szaladt a hajón, beugrott a hajó után kötött kis csónakba, és evezni kezdett. Arra felé ment, amerre a víz azt a kis emberformát sodorta. Nem hiába nőtt fel vizen őkelme, hamarosan elérte a bizonyosan nem jó szántából utazó emberkét, megmarkolázta a ruháját, és nagyon sziszent, mert valami tű vagy tüske alaposan összeszurkálta a kezét. Azért nem engedte el, beemelte a csónakba, és fejcsóvába dörmögte. Ez egy kis cigány gyerek, vajon mi verte a vízbe? Visszaevezett a hajóhoz, felkarolta a gyereket, csak azon csodálkozott, hogy az milyen könnyű. Sára néni már lelkendezve várta őket, elvette tőle a kis lucskos gyereket, bevitte a kis házikóba, és leszedve róla a ruhát dörzsölgetni kezdte. Közben erősen csóválta a fejét, mert ilyen furcsa gyereket még sose látott. A nagy cigány gyereke, az apjuk mondta, valami külországi messzirűgyűt. A nagy dörzsölésre, melengetésre a kis vízből jött gyerek egyszer csak kinyitotta a szemét, nagyot nyújtózott, és azt mondta, éhes vagyok. Nem is babusgatták többet, hanem hoztak neki édes tejet, friss kenyeret, amilyet a haszontalan Dugó Dani még sohasem evett. Na, ízlett is neki, jobban, mint a papsajt, a vackor, meg az édes gyökér, amit eddig maga szedegetett magának. Sütött a nap, egy óra múlva Dani ott ugrándozott a fedélzeten, Sára néni Péter gazda nagy örömére. Igaz, kicsit meg volt dagadva mindene, ahogy már a Dugó szokott, mikor vízben úszik, de az nem rontott el a jó kedvét. Milyen szerencsém van, gondolta magában. Utazom is, emberek közé is kerültem, és nem kell kapaszkodni, és nem kell repülni, és nem kell reszketni. Vajon Székelep merre jár? Vajon ő is ilyen jó helyre került, mint én? Hanem akkor kicsit elmúlt Dani úrfi jókedve, mikor Péter gazda elővette, és kérdezgetni kezdte, hogy honnan jön, kicsoda, micsoda, hogy került a Dunába. Az igazat hiába mondta volna, mert ugyan ki hiszi el, hogy ő egy dugó gyerek, akit a gólyák neveltek fel, és egy gólyával szökött el csavarogni. Péter gazda fejcsóválva hallgatta. Ha, biztosan elfeledte szegény a nagy ijegységtől, hogy kifia, megesik az a vízbe esett emberrel? Aztán a többit meg álmodta. Ne is kérdezzétek, hát majd a partra érünk, meglátjuk, keresi-e valaki, azt annak odaadjuk, mondta a feleségének. Dani hallotta ezt, és csak azon könyörgött, hogy messze legyen még az a part. Addig élte világát a hajón, mindent megnézett, mindenüvé bemászott, bedugta az orrát, mert hiszen régi hibája őkelmének a nagy kíváncsiság. A hajókon pedig ugyan volt mit nézni. A vontatóhajón a gépezet érdekelte különösen Dani úrfit, de oda nem juthatott be, mert a gépész szigorú rendet tartott. Az uszályhajókon pedig, amiket a kis gőzös vontatott maga után erős drótketelekkel odaerősítve, mindenféle áru volt felhalmozva. Dani mindent megnézett, megszagolt, amit lehetett, meg is kóstolt. Megesett aztán, hogy ordítva került elő valamelyik zsák mellől, kezében egy szép piros gyümölcsöt szorongatva, amit mindenki ismer, de beleharapni kevés embernek van kedve. Kitaláljátok, hogy szárított, őrölni való paprika volt? Máskor meg egész hordó lekvárt talált, legalábbis ő annak nézte a finom fekete valamit, bele is dugta a kezét könyökig, de visszahúzni már csak Sára néni segítségével tudta, aki alig bírta lepucolni a kis haszontalanról a kátrányt, amivel a hajó oldalát kenik, de enni nem igen szokás. Egyszer pedig megtalálta Péter gazda gyufamasináját, a benzines öngyújtót hívták így a hajón. Nagyon tetszett az úrfinak a kipattanó szikra, meg a fellobbanó lángocska. Játszogatott is vele kedvére. Ki is csurgatta a benzint, s az ráfolyt a ruhájára, s meggyulladt tőle az új kabátkája, amit Sára néne vart neki. de megégett volna az egész dugógyerek, ha Péter gazda észre nem veszi, és bele nem dugja hirtelen az esővizes hordóba. Rüszkölt ő kell meg kegyetlenül, hanem a lecke nem használt, és megint csak új galibát csinált, amikor nem vigyáztak rá. De az már olyan nagy dolog volt, hogy majdnem baj lett belőle.
Már a szép napja lyukodott, egészen beakoldott. Jó sötétben mondta magá, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, hogy megtartottál. Jó csötére is voltál már a fáradtak nyugodalmat.
Benned bízom.
kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
Te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem.
Tiszán innen és Tiszán túl.
Ezt teszi egy jó cigány zenét.